Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, édes szerető atyánk a Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy ismét ezen a szép tavaszi napon eljöhettünk a Te házadba. Ó, Uram, olyan jó érezni, hogy már van meleg, hogy már nem kell fűteni. Ó, Istenünk, köszönjük, hogy megőrzöl bennünket, gondoskodsz rólunk még az évszakokkal is. Gondoskodsz rólunk, és ebben is érezzük a Te atyai szeretetedet, a Te aláhajlásodat, Istenünk. Ó, jó atyánk, hogyha a mi szívünkben nézünk, vajon mit látunk benne? Vajon Te mit látsz benne, szerető Istenünk? Jóságot látsz-e benne, vagy talán haragot? Jó indulatot, jó kedvet, vagy talán gonoszságot és borút? Ó Istenünk, bűnös a mi szívünk. Bűnös, és nem csak jó van benne, hanem rengeteg rossz is, amit nem tudunk kisepelni, amit a tavaszi nagy takarítás alkalmával, mi lelkünk takarításában nem tudunk kidobni, Istenünk. Oly sokszor ragaszkodunk bűneinkhez. Oly sokszor köt bennünket meg annyi szenvedély, meg annyi gyalázat. Szabadíts meg, Istenünk. Szabadíts meg ettől, szabadíts meg mindentől, ami távol tart tőled. Szabadíts meg attól, ami távol tart szeretteinktől, ami megakadályozza abban, hogy testvérként kezeljük a testvért. Ó, kegyelmes jó atyánk! Kérünk, hogy maradj velünk szüntelen. Maradj velünk, mert te nélküled nem érdemes tovább indulni. Te nélküled csak emberi út, emberi próbálkozás a mi életünk, ami botlásokkal teli. De Uram, tudjuk, hogy aki a te ösvényeiden jár, akinek a te igéd az ösvénye világossága, az kevesebbször botlik. Az többször jár helyes úton, többször sikeres az életben. De úgy sikeres, hogy az te előtted is kedves. Ezért kérünk, Urunk, hogy légy mindig velünk. Légy velünk és fogjad a kezünk, hiszen erre vágyunk mindnyájan. Kérünk, hogy te adj nekünk eledelt, mind testi, mind lelki táplálékot. Ó, Uram, most lelki táplálékért jöttünk el hozzád, ide, a te szent házadba. Engedd, hogy kisgyermekként leüljünk a te lábadhoz, és halljuk, ahogy tanítasz bennünket. Halljuk, ó Urunk, a te szavadat, mert erre vágyakozik a mi lelkünk. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan írva található Lukács evangéliuma 10. részéből, a 10. rész 38. versétől a 42. versig. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Vannak a Szentírásban olyan részek, olyan történetek, amelyekre azt mondjuk, hogy bárcsak megtörténne velünk is. Vannak olyan személyek, akikre azt mondjuk, hogy bárcsak ilyenek lehetnénk mi is egy-egy adott helyzetben, bárcsak olyan bátrak lennénk, mint Sámson vagy Dávid király. De vannak olyan történetek is, amelyekre azt mondjuk, hogy inkább ne történjenek meg velünk. Ne történjenek meg velünk, mert talán üldözésről szólnak, talán fájdalomról szólnak, amit mi megpróbálunk kerülni. Emberileg megpróbáljuk távol tartani ezeket magunktól. Mostani történet hordozza ezt a kettősséget. Ebben a történetben van olyan rész, amire azt mondjuk, hogy bárcsak megtörténne velünk, de van olyan rész is, amit inkább jó lenne kihagyni. Miről is szól ez a történet? Két testvérről van szó, akiket Jézus meglátogat. Mária, Márta, annak a Lázárnak a testvére, akit Jézus feltámasztott a halálból. Egy nagyon kedves, szerető testvérpár volt ez, akihez Jézus mindig szívesen ment. Ők voltak azok az emberek, akiket Jézus barátjaként tekintett. Nem tanítvány, egyrészt tanítványként is, de fűzte hozzájuk egy barátság. Egy olyan barátság, amit ő szívesen felelevenített. Ő szívesen ment mindig hozzájuk. Ők pedig szívesen várták. Most azt látjuk, hogy ez a két testvérpár maga módján készül Jézus fogadására. Készülnek, de nem is akármilyen módon. Nagy feladat egy vendég látogatása, és nagy feladat főleg a vendég látása a család részéről. Amilyen nagy szeretettel fogadja egyik ember a másikat sokszor, olyan nagy készülődés is kell hozzá. Olyan sok erőt kell befektetni, hogy minden szépen rendben legyen a lakásban. Jézus érkezik, és minden bizonnyal érkezett vele 12 tanítvány is. Gondoljuk el, hogy mekkora nagy tömeg volt az egy kis házban. Milyen sok ételt kellett főzni ahhoz, hogy vendégül lehessen látni ezeket az embereket. Egy nyitott vendégség volt abban az időben. És mi van akkor, hogyha ezek az emberek elviszik Máriának és Mártának a rossz hírét? Mi van akkor, hogyha nem sikerül felkészülni erre a vendéglátásra, és elviszik, hogy bizony ez a testvérpár nem is szereti annyira Jézust és az övéit. Ez a testvérpár nem tudott felkészülni a Mester fogadására. Nem kis feladat, hogy rendben legyen minden. Én visszaemlékszek még fiatalabb koromban, amikor egy-egy nagyobb családi ünnepség volt, hát ott tényleg minden a feje tetejére állt. Édesanyám is, édesapám is reggeltől estig pörgött, mert igyekezett a lehető legjobbat megtenni, kitakarítani újra, akár akkor is, hogyha két nappal azelőtt takarított ki, minden szépen ékes rendel elkészíteni. Nagy a pörgés itt is, ebben a történetben. Márta igyekszik mindent beleadni, apait, anyait, hogy tényleg jól menjen minden, amikor jön Jézus. Senki se szenvedjen hiányt semmiben. Pontos vendég érkezik, és fáradtságos munkával jár erre az előkészület. Fáradtságos munka, hiszen van itt egy nagyon nehéz tényező, az emberek hozzáállása. Az emberek hozzáállása, akik vendégül érkeznek. Talán ez is ismerős a számunkra, hogy sokszor nem is azért készülünk túl, hatáskörünkön túl egy-egy vendégségre, mert mi azt annyira szeretnénk, hanem inkább ott van bennünk, hogy mit fog mondani az az ember, hogyha elmegy. Mit fog mondani, hogyha az a virág nem jó szögben állt a hűtőn. Hát ott volt ez az aggodalom Márta szívében. Vajon mindent rendben találnak az emberek? Kissé kényszeres magatartás, annyira kényszeres, hogy minden figyelmet elvett Mártától. Minden figyelem erre irányult Márta részéről. És lényegében nem foglalkozott Jézusra. A körülmények tették ki az ő életét, a körülményekre készült, de az, hogy maga ott volt a Mester, az már másodlagos volt. Ennyire elvette az ő figyelmét a külsőség, az, hogy minden szép és ékes legyen, de a szívét bezárta ez alatt. A szívével ő nem készült Jézus fogadására. Érezte a tehetetlenséget is. Érezte azt, hogy itt van már a Mester, és még nincsen minden kész. Még minden külsőség nincsen kész. Tehetetlen, és érzi azt, hogy valaki kellene, hogy segítsen neki. Valaki jó lenne már, hogyha segítene, mert itt van Jézus, és még sok minden várat magára. Mókus kerékben volt. Pörgött Márta, és erőtlenedett. Én is érzem, testvéreim, ezt a pörgést most, hogy vizsgai időszakban vagyok, de szerintem több hallgató is, aki már volt egyetemista, vagy éppen most egyetemista, érzi, hogy milyen az, amikor szeretnénk mindennek megfelelni, és alig múlt el az egyik vizsga, már jön a következő. Nagyon kemény időszak. Nagyon kemény, és sokszor nem is látjuk, hogy szűkülne már végre az az alagút. hiszen lehet, hogy még jönnek be közben problémák. És azt érezzük mi is ekkor, hogy elfáradtunk. Elfáradtunk, és jó lenne már, hogyha valaki segítene, hogy minden rendben legyen, hogy mindent le lehessen zárni időbe. Mi is sokszor azt érezzük, hogy elfáradtunk, és jó lenne, hogyha valaki segítene rajtunk. De talán van-e, aki tud segíteni rajtunk? Egyrészt ez volt Mártában. Másrészt pedig ő megpróbált Jézusnak parancsolni. Azt látjuk, hogy ez a stressz helyzet így próbál megoldást találni az ő életébe, hogy ráparancsol a vendégre. Milyen furcsa, hogyha valaki hozzánk vendégségbe jön, mi ráparancsolunk. Ráparancsolunk, hogy tedd ezt, meg tedd azt, még akkor is, hogyha hatalma van rá. Nem szép dolog. Nem szép dolog, és Mártából ez kitört. Tehát annyira nagy feszültség volt már benne, hogy Jézuson vezette le. Jézus szólítja fel, hogy legyen az ő segítsége, de olyan módon, ahogy azt ő elgondolta. Olyan módon segítse meg az Úr őt, ahogyan kitalálta. Megpróbálta saját elképzeléseinek alávetni az Urat. Megpróbálta, hogy Jézus adjon neki igazat. Jézus adjon neki igazat, és úgy cselekedjen, ahogyan ő azt elvárta. Ő tesz Jézusért, rengeteget tesz Jézusért azzal, hogy vendégséget szervez, nagy felhajtást szervez, minden külsőséget próbál biztosítani, hát ezért elvárja, hogy Jézus is legyen érte. De Jézus úgy tegyen érte, ahogyan azt ő elképzelte. Csúnya szóval úgy mondjuk, hogy Jézustól elvárja, hogy úgy táncoljon, ahogy ő muzsikál alatta, vagy ahogy ő fütyül neki. Jézus viszont nem ment bele ebbe a játékba. Azt látjuk, hogy Jézus finoman elutasítja Márta kérését, amikor azt kéri tőle, hogy állítsa munkába az ő testvérét is, aki ott hallgatja őt. Jézusnak nem volt szíve elküldeni Máriát. Nem csak azért, hogy elkerülje a pártoskodást, nem volt szíve, mert ez a Mária valami többet csinált, valami többet tett, mint Márta. Hiszen ő felfogta, hogy Jézus miért jött. Jézus nem azért jött, hogy egy pompás lakomán részt vegyen. Ő nem azért jött, hogy itt dőzsöljön, és hogy vendégül láttassa tanítványait. Ő azért jött, hogy Isten országát hirdesse. Ő azért jött, hogy szeretett barátaival legyen, ahol nem számít a külsőség, hanem a bensőség. Ahol csak az számít, hogy milyen viszonyban akarnak lenni ő vele. És első rendben nem az számít, hogy mennyit tesznek meg érte külső formában. Ott volt Mária, ott ült a mester lábánál, oda szánta az idejét, oda szánta a figyelmét. Annyira jól érzi magát Jézussal, hogy nem akar felállni. Biztos látta azért a szeme sarkából, hogy ott pattog az ő testvére. Látta talán azt is, hogy segíteni kellene neki, de hát mennyivel nagyobb dolog a mesternél lenni. Mennyivel nagyobb dolog az ő lábánál lenni és hallgatni az ő tanítását. Az a házi munka megvár. Az a nagy felhajtás nem ér annyit, hogy ő ott hagyja a mestert. Azok a külsőségek, amiket elvár a világ, sosem ér annyit, mint Jézus közelsége. Mert a külsőség visszahúz. A külsőség, a forma el tudja venni az ember figyelmét Jézus Krisztus szaváról. Mária nem engedett ennek. Ő nem hagyta ott a mindennapi teendőért Jézus Krisztust, és ezzel a jó részt választotta. Ezzel az igazán jó részt tudta választani. Kedves testvéreim, hogyha döntenünk kellene, vajon melyik testvér viselkedése mellett döntenénk, így látva az igét. Bizonyára azt mondjuk, hogy Mária, hiszen ő volt az, aki Jézus szerint is a jobb részt választotta. Hogyha egy gyermeknek elmeséljük ezt a történetet, és megkérdezzük, hogy ki cselekedett jól, rögtön azt mondja, hogy Mária. Ellenben nem mondhatjuk azt, hogy Márta teljesen rosszul csinált mint. Nem mondhatjuk, mert az Úrért tenni is kell, nem csak vele lenni. Jól lehet, nem tudunk érte emberileg annyi mindent megtenni, mint amit ő megtett értünk a Golgotai áldozatában. De azért mégis neki van ügye ezen a földön. Mégis van egyház, amiben mi tartozunk. Mégis vannak testvéreink, akik talán nem is gondoljuk, de rászorulnak a mi segítségünkre, talán egy biztató szavunkra, talán arra, hogy köszönöm, talán arra, hogy szeretlek testvérem. Nem elég csak Jézus tanítását hallgatni. Hogyha mi is csak Jézus tanítására figyelnénk, akkor elég lenne eljárni az Isten tiszteletekre, és aztán, ha nem tenne senki semmit, akkor hová jutnánk? Ha nem tenne senki sem semmit, csak hallgatná az Urat, akkor itt ez a templomkert is gazba lenne, akkor lehet, hogy nem lenne itt ilyen szép rend, de ez ugyanígy érvényes minden egyházra. Hogyha nem tennének a keresztények, akkor nem lenne misszió, nem lenne kórházmisszió, betegmisszió, vakmisszió, hanem csak lennének Krisztussal. Jól lehet, fontos mind a kettő. Fontos tenni, de valahol azért mindig legyen felette a lenni. De ne legyen csak a lenni, testvéreim. Jézus közel jött hozzánk, de nem azért, hogy egy emberünk legyen a mennyben, akinek mi tudunk parancsolni. Ez a történetnek egy másik nagy üzenete. Másik nagy üzenete, hogy Krisztusnak mi nem tudunk parancsolni, és nem is szabad parancsolni. Nem szabad elvárnunk tőle, hogy ő azt tegye meg, és úgy, ahogyan mi azt elképzelnénk. De lehet kérni. Lehet óhajtozni, és lehet várni az ő szabadítását. Lehet várni, hogy oldja meg a mi életünket. Lehet kérni, hogy mutasson megoldást egy-egy szituációban. De nem lehet azt mondani ebben a pörgő világban, amikor mi is halmozzuk egymásra a feladatokat. Nem lehet azt mondani, hogy Uram, te ezt és ezt most állíts mellém. De lehet kérni, hogy Uram, adj segítséget. Uram, mutasd meg, hogy mit kell most tennem. Talán mi is így vezetjük le néha egymáson a feszültséget. Talán így megpróbálunk urai lenni egymásnak. Talán elvárnánk, hogy úgy táncoljon egy-egy testvérünk, mint ahogyan mi fütyülünk, vagy ahogyan zenélünk a talpa alá. Nem szabad. Mert az Úr közénk testvéri viszonyt adott, és nem pedig úr és szolga viszonyt. Nem szabad egyik testvérnek uraként lennie a másik felett. Mert egyedül Isten az Úr, mert egyedül Isten a mi atyánk. Tenni vagy lenni, testvéreim? Ez itt a kérdés. Tenni vagy lenni az Úrral és az Úrért. Kívánom azt, hogy az Úr szent lelkének segítségével találjuk meg mindig a helyes arányt. Találjuk meg, hogy mi az, amikor inkább oda kell ülni az ő lábához, és hallgatni az ő igéjét, hallgatni az ő megnyugtató szavát. Mi az, amikor imádságban tényleg oda kell borulni elé, de tudjuk meglátni azt is, hogy mikor kell tenni. Mikor kell az ő nevében, az ő dicsőségére, nem a magunk hasznára és dicsőségére, tenni valakiért, akár testvérünkért, akár egy olyan emberért, akit nem is ismerünk, missziót folytatni a világban a magunk módján, a magunk lehetősége szerint, tenni a Jézus ügyéért. És mindig legyen ott előttünk, hogy Jézus tett, tesz, és velünk is van. Tette értünk, hogy a kereszt áldozatát vállalta mindnyájunkért. Ez volt az ő legnagyobb cselekedete, és ő velünk is van. Ő neki a mi velünk való kapcsolata igazán lenni kapcsolat. Velünk lenni. Milyen jó nekünk is ő vele lenni. Így kívánom, testvéreim, hogy az Úr lelkének segedelmével tudjunk mindig mi is józanésszel, bölcsességgel, teljes erővel tenni az Úrért, és minden hitünkkel és reménységünkkel ő vele lenni minden napon. Amen. Kegyelmes atyánk, köszönjük, hogy tápláltál bennünket a te igéd által. Köszönjük, hogy elénk hoztad ennek a testvérpárnak a történetét. Ó Uram, sokszor nem találjuk mi sem az arányokat. Sokszor talán csak teszünk, csak cselekszünk, de nem akarunk úgy igazán közel kerülni hozzád. Ó Uram, aki csak tesz, annak pörgés az élete, az nem tud igazán odafigyelni te rád. De kérünk, hogy bocsáss meg, hogyha mi nem akartunk cselekedni bizonyos helyzetekben, bizonyos ügyekben. Bocsáss meg, hogyha mi csak veled akartunk lenni, de nem tettünk meg semmit se a te nevedért. Nem tettünk meg semmit se, amit te szerettél volna, és elvártál volna tőlünk. Kérünk, felséges jó atyánk, add a te áldásodat mi ránk, Maradj velünk a Reán következő héten is. Annak minden napját te áld meg. Akár a délelőttöket, amikor munkában vagyunk többnyire, de úgy az esti alkalmakat is, amikor bűnbánatra hagyjuk majd meg fejünket te előtted. Ó, Uram, engedd, hogy igaz szívvel tudjunk készülni a pünkösd ünnepére, a Szentlélek kitöltetésének az ünnepére. Engedd, hogy mi minden vétkünket megpróbáljuk összeszedni. Ó, Uram, még így sem fog minden előkerülni, de legalább adj, Uram, szorgalmat, hogy megpróbáljuk. Megpróbáljuk mindent te eléd vinni. Kérünk Istenünk, hogy te légy a kicsikkel, nagyokkal, ennek a gyülekezetnek minden tagjával, szeretteinkkel, hozzátartozóinkkal, testvéreinkkel. Légy, Uram, a betegekkel, akik testi kínok alatt nyögnek, és várnak téged, ó áldott orvos. És kérünk, légy azokkal, akik lelki betegségekben, nyavajákban szenvednek, hiszen oly sok minden kötözi meg az embert. Kérünk, hogy légy azokkal is, akiknek a szíve most gyászban van, akik elkísérték szerettüket az utolsó földi úton. Tudva azt, hogy te nálad már jó helyen van, akit ők itt szerettek, és hogy egyszer majd mi is találkozunk vele ott, a mennyei dicsőségben te nálad. Kérünk Istenünk, hogy tarts meg bennünket, szent lelkedet tölts ki ránk minden napon. Szent fiadért, ami megváltó Krisztusunkért könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.